Csak Istennél csendesül el az én lelkem, csak tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám, szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Minden gondotokat őre vessétek, mert ő neki gondja van tirejátok. Hagyad az Úristenre te minden utadat, bízzál ő benne, mert ő munkálkodik. Amen. Isten megtapasztaló irgalmában és szeretetében bizakodva olvasom most Istenünknek igéjét, Eszter könyvének 4. részéből, a 9-től a 17-ig terjedő versekből. Haták bement Eszterhez, és elmondta Mordokáj üzenetét. Eszter azonban ezt a választ küldte Hatákkal Mordokájnak. A király összes udvari embere és a királyi tartományok népe is tudja, hogy minden férfira és nőre egyforma törvény vonatkozik. Aki hivatlanul bemer menni a királyhoz a belső udvarba, azt kivégzik. Csak az marad életben, aki felé a király kinyújtja aranypálcáját. Engem azonban már 30 napja nem hívtak be a királyhoz. Mordokájnak átadták Eszter üzenetét. Akkor Mordokáj ezt üzente vissza Eszternek. Ne képzeld, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz a többi zsidó közül. Mert ha te most néma tudsz maradni, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és menekvésre, te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e királynői méltóságra. Eszter ezt üzente vissza Mordokájnak. Menj és gyűjts össze minden zsidót, aki csak Susánban található, és böjtöljetek értem. Ne egyetek és ne igyatok 3 napig se éjjel, se nappal. Én is ugyanígy böjtölök szolgálóimmal. Aztán bemegyek a királyhoz a törvény ellenére is. Ha elveszek, hát veszek el. Mordokáj elment, és mindenben úgy járt el, ahogyan Eszter parancsolta neki. Kedves testvérek, hallottuk a mi Urunk Istenünknek igéjét, azért, hogy Istennek szent lelke növelni tudja a mi hitünket a mai nyugodalom napján is. Gyertek, imádkozzunk! Drága mennyei édesatyánk, dicsőítünk és magasztalunk téged minden igédért, mert a te igéd örökké való üzenetet hordoz, és életre tudja szülni a mi szíveinket. Magasztalunk azokért az igékért, amelyek eddigi életünk során is számtalanszor erőt adtak nekünk, amelyeket nem véletlenül ajándékoztad épp akkor a szívünknek, mert tudtad, hogy annak a lelki kenyérnek az erejével kell, hogy menjünk tovább az erő fölötti úton. Magasztalunk az új szövetségi igékért is, amelyek hirdetik számunkra, hogy járuljatok bizalommal a kegyelem királyi trónusához. Urunk, ezzel a bizalommal jöttünk a te házadba, s a te szeretetedben bízva szeretnénk most te eléd járulni. Mindazzal a kérdésünkkel, bánatunkkal, életterhünkkel, amelyel ide érkeztünk. Légy irgalmas nekünk, Urunk, és mutasd meg az utat, ahogyan volt hatalmad megnyitni az egek egeit, és elküldted hozzánk a te egyszülött fiadat, aki úttá, igazságá és örök életté lett számunkra. Kérünk, hogy most is könyörülj meg a mi lelkünkön, értelmünkön, hogy megláthassuk a te igédben azt az utat, amit nekünk szántál. Szűk és keskeny út, de Urunk, veled tudunk ezen is haladni. Úrunk, így áld meg az ige hirdetőjét, szent lelked által hordozd őt, hogy számunkra ebben az órában áldott eszközöd lehessen, és kérünk, Urunk, hogy nyisd meg a mi szíveinket, hogy alázattal és szelíd lélekkel tudjuk fogadni a te igédet, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen.
Kedves testvérek, Isten igéjét az iménti részből olvasom, az Eszter könyve 4. részének a 2 utolsó versét, Eszter válasza az üzenetre. Bemegyek a királyhoz a törvény ellenére is, s ha elveszek, hát veszek el. Amen. Akik a református bibliaolvasó kalauzt használják, azok tudják, hogy most az Eszter könyve volt soron. Ezért is választottam. Szeretnék először egy összefoglalást mondani erről a történetről néhány mondatban, mert különben nem nagyon értjük. Egy rövidke könyv az Eszter könyve, és ha valaki végigolvassa, akkor lehet, hogy feltűnik neki, hogy nem szerepel benne Isten neve. Emiatt sokáig kérdéses is volt, hogy belekerüljön a kánonba, avagy sem. De azért, akik meg ismerik a Biblia összefüggéseit, és úgy olvassák, hogy a Szentlélek által oda sorakozik mögéjük Isten igéinek sok igazsága, azok érzik és látják, hogy bizony tele van Isten jóságával és cselekvésével ez a könyv is. Így aztán nagy nyereség nekünk, hogy itt van az Eszter könyve. Miről szól ez a könyv? A könyv visszavezet bennünket a Krisztus előtti 5. századba, Krisztus előtt 480 táján járunk a Perzsa Birodalomban, ahol ott él még a deportált zsidóknak egy csoportja. A deportálás az nem Perzsia idején volt, hanem még az előző birodalom, Babilon vitette oda a zsidóknak egy nagy részét. Aztán, amikor Perzsia jött, és váltás következett a hatalmon, akkor Perzsia megengedte, hogy hazatérjenek a különböző népek a maguk országaiba, és így dönthetett Izrael is, hogy marad vagy megy. Egy részük hazament megépíteni a várost, Jeruzsálemet és a falakat, a másik részük itt maradt Perzsiában. Nos, róluk szól ez a történet. Úgy indul, hogy egy családi konfliktusba lépünk be, a király és a felesége között van ez a konfliktus, ami azzal végződik, hogy a király annyira megharagszik a feleségére, hogy le is teszi őt a trónról, vagyis új királynéra van szükség. A tanácsadók azt mondják, hogy hozassa össze a legszebb lányokat a birodalomból a király, és közülük válasszon. Így is tesznek, és így kerül a választás, vagy így jön a választás Eszterre, aki egy zsidó lányka, de a király számára ez nem releváns ebben a történetben, hogy ő milyen származású, és nem is derül ki róla, ő sem mondja el. Mindegy, a lényeg, hogy ő lesz a királyné. Róla még annyit azért tudnunk kell, hogy ő egy árva lány, és a családja híján Márdokeus a nagybátyja, vagy Mordoká, így volt a szövegben, a nagybátyja neveli, ő az ő gyámapja. Ez a Mordoká is szintén az udvarban dolgozik, és ott is az ő oldalán is van egy konfliktus. Ez a másik szála a történetnek, ami aztán majd összeér az előzővel. Mordokáj pedig úgy kerül konfliktusba, hogy egy magasrangú királyi tisztviselő őrá megharagszik, mert hogy nem hajt térdet előtte, zsidó ember lévén ő ezt nem teheti. De annyira megharagszik ez a másik, hogy totális bosszút esküszik nem csak Mordokáj ellen, hanem az egész zsidóság ellen. Nagyon rafináltan kitalál el egy tervet, mégpedig, hogy a király hozzon egy törvényt, ami egyébként megmásíthatatlan, a médek és perzsák visszavonhatatlan törvényei szerint, tehát egyszer ezt sikerül kiadni, akkor nehéz lesz ezt visszavonni. A törvény tartalma az, hogy az évnek egy bizonyos napján a zsidókat bárki büntetlenül lemészárolhatja ott, ahol találja. Eszter erről a rendelkezésről semmit nem tud. Boldog tudatlanságban él ott a palotában, és Mordokáj a nagybátyja próbálja vele felvenni a kapcsolatot, ez ugye nem olyan egyszerű, de üzen neki, hogy nagy baj van, és most szükség lenne a segítségedre. Be kellene menni a királyhoz, és fölvilágosítani őt arról, hogy ő egy áldozata ennek a dolognak, ő aláírt egy törvényt, de nem tudja, hogy mire megy itt a dolog. Eszter azt mondja, hogy azt üzeni első körben, hogy ezt ő nem teheti meg, mert biztonsági okokból a perzsa király elé csak az mehet be, akit ő hivatott. Ha valaki hivatlanul megy be, akkor rárohannak a katonák, és felkoncolják. Mordokáj visszaüzeni, hogy ha nem mész be, úgy lehet, hogy most megmented az életedet, de ha a zsidóságot elkezdik írtani, akkor te se fogsz ebből kimaradni, és nem ment meg majd a királynőséged. Sőt, lehet, hogy éppen ezért lettél királynő, és ezért kerültél erre a posztra, hogy most segíthess a népeden. És erre válaszolja Eszter az alapigét, amit felolvastam, miután megcsöndesedik és elvállalja ezt a küldetést, azt mondja, hogy imádkozzatok értem, és böjtöljön az egész nép, és én vállalom, bemegyek a király elé a törvény ellenére is, és ha elveszek, hát elveszek, föltesz mindent Eszter egy lapra, és Isten irgalmas kezére bízza magát. Talán még annyit azért illik elmondani a történet végéről, hogy jól végződik a történet, a király kinyújtja felé az aranypálcát, ez azt jelenti, hogy bemehet, kitisztul a kép a király előtt is, végül Hámán kerül arra az akasztófára, amit ő Mordokájnak ácsoltatott, a zsidó nép megmenekül, és ennek az emlékére ünneplik a zsidók azóta is évente a Púrim ünnepet, ami egy nagy hálaadó ünnep a szabadulásért. Ami minket most érdekelne a textus alapján, az az, hogy hogyan jut el Eszter arról a pontról, hogy semmit nem tudok, arról a pontról, hogy nem akarom, addig a pontig, hogy ha elveszek, hát elveszek. Hogyan jut el a tiltakozástól, az önmaga féltésétől, a küldetésnek a teljes bevállalásáig, akár az élete árán is. Mert ez egy szép lelki folyamat, és ezt érdemes végigkövetni. Készülés közben Pál apostol is eszembe jutott, ő mond egy ilyen mondatot, hogy semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, azt a szolgálatot, amit kaptam az én Uram Jézus Krisztustól. Ez egy csoda szép mondat, és teljesen ide passzol. Így vállalják sokan a hívők közül, és így vállalták az előttünk járók közül is azt a szolgálatot, amire elhívt őket Jézus Krisztus. Élete árán is, örömmel. És ezt csak Isten tudja valakiben elvégezni. No, lássuk, négy dolgot szeretnék mondani, ami segíti Esztert abban, hogy elvállalhassa a küldetést. Az első az, testvérek, hogy ennek a lánynak voltak hitbeli alapjai. Őt az a gyámapja, Mordokáj, hívember lévén hitben nevelte. Ennek a lánynak még mielőtt ő királynéságra került volna, beszéltek Isten nagy tetteiről. És ez már is elénk hozza a következő, utánunk jövő generációkért való felelősségünket, hogy beszéljünk nekik Isten nagy tetteiről. Néha megdöbbenek azon, hogy mennyiféle inger és mennyiféle információ éri őket. Én gyakran az unokaöcsém életén látom, amikor néha találkozom velük, vagy eljönnek egy-egy nyáron, egy-egy hétre, és akkor érzem, hogy így összeszorul a gyomrom, hogy hát ők megkérdezik, hogy tanti, hol van a tévéd, miért nem vettél ilyen meg olyan programokat, nálad lehet ilyeneket játszani? A számítógéppel működik? Tehát ők ezen a szinten pörögnek, minden összezsugorodik bennem, hogy Istenem, hát mit fogok én tudni ezeknek mondani, ami őket megragadja, még ami érdekelni is fogja őket, vagy három percig hajlandók rám figyelni, ha én valami bibliai történetet mondok. Nincs mögöttem se videófilm, se pláza moziba nem tudom ezt bemutatni. Nincsenek eszközeim, úgy érzem, csak az ige van a szó és a történet. És többször megtapasztaltam már, hogy mégiscsak van azért a szívükben vágy, és ha egy picit el tudnak csöndesedni és elmélyülni ebben, akkor van hozadék az igének, és oda tudnak figyelni. Azért gondoljuk el, hogy micsoda információ és inger tömeg éri őket, és mi meg behátrálunk, és nagy szerényen, hát mit is jelentene nekik ez a kis egyszerű történetecske, amit elmondunk. De testvérek, az egyszerű történetecskéről tudjuk, hogy ez Isten igéje. Isten igéje pedig élő és ható. Vagyis hatékony. Isten igéjéről azt mondja maga Isten, hogy olyan, mint a mustármag, ami a legpicibb mag, de hatalmas fává nő. És lehet, hogy most aránytalanul picinek érezzük, amit be tudunk vinni a gyerekek szívébe. Lehet, hogy úgy érezzük, hogy ez eltörpül, ez nulla, ez nevetséges ahhoz képest, amiben ők vannak. De mégis az ige, romolhatatlan mag, azt mondja a Szentírás a Péter levelében, ami újjászülő erőket visz magával, ami az újjászületésnek, az új embernek a csiráját ülteti el a gyerekben már, és ez elkezd majd szépen bomlani és nőni. Az ige olyan mag, amit nem kell félteni, az csiraképes mag. És ez olyan nagy dolog, és ezért ne szégyeljük a Krisztus evangéliumát, és ne szerénykedjünk, hogy jaj, hát nem tudunk mi igazából semmit adni, az egyetlen lényeges, amit adhatunk nekik, az ez. Hogy a koruk értelme szerint, akkor is, ha még kicsik, de beszéljünk Isten nagy tetteiről, hogy bennük kezdjen ez a bizalom Isten iránt megtapadni, kibontakozni, meggyökerezni. Először is a tudat, hogy van valaki fölöttünk, van valaki, aki kézben tartja a szálakat. Hogy ez egy totális szeretet, aki ezt csinálja velünk, aki jót tervezett felőlünk, aki segíteni tud, aki gondoskodni tud. Ne sajnáljuk ki az életükből az evangéliumot. Most így, ahogy itt ültem a Mózes székben, eszembe jutott a nagymamám, és bocsánat, ha sokat hivatkozom rá, de ő egy nagyon egyszerű asszony volt, volt összesen 8 osztálya, de nagyon szerette az igét, hívő asszony volt, és hogy mit meg nem tett azért, hogy én, az első unokája, akire sokat vigyázott, mert a szüleim építkeztek és dolgoztak, hogy én igéhez jussak. Ez olyan komolyan vette, mindig megvan nekem a régi bibliája, amikor oda tette az ebédet, akkor mindig leültünk olyan 10:30 magasságában, bezárt az ajtót, akkor nem jöhettek be a szomszédasszonyok sem, és akkor leültünk, és akkor olvastuk az igét, és letérdelt, és úgy imádkozott. És a bibliáján ott vannak kis liszt meg egyéb maradékok, amik a konyhából úgy előfordultak. És emlékszem rá, amikor karácsonykor odament a család, és akkor mielőtt rávetettük volna magunkat az ajándékokra, ő vette a bibliáját, és felolvasta a karácsonyi történetet. A vejei húzogatták a szájukat, összekacsintottak mögötte, vagy egy kicsit hülyének is nézték, de ő vállalta az igét, és vállalta az evangéliumot. És ha most meggondolom, hogy milyen üres lett volna a karácsonyunk, hogy ott megesszük a kis töltött káposztát, kimondjuk az ajándékokat, túl vagyunk az egészen, de nem lett volna benne semmi, ami igazán ér valamit. A lényege maradt volna ki. Isten áldja meg azokat a törekvéseiteket, akár nagyszülőként, akár szülőként, amikor azon vagytok, hogy életnek beszédét tartsátok a gyermekek elé, és mondjátok nekik. De az életnek beszédéhez nem csak az ige kell, testvérek, hanem az is, hogy mi magunk is éljük ezt a beszédet. Hogy a számunkra is életnek beszéde legyen. Hogy hiteles legyen a mi felnőtt hívőségünk. Mert higgyétek el, hogy nincs gusztustalanabb dolog, és ezt a 7.-8. osaimtól tudom, akik azért nagyon jó kontroll és nagyon őszinte csapat, hogy legkevésbé a képmutatásunkat viselik el. A hibáinkat megértik. Hogy nem vagyunk tökéletesek, azt elviselik. Hogy elrontunk dolgokat, hogy kiborulunk, hogy mi is emberből vagyunk, azt megértik. Hogy elrontottuk és bocsánatot kérünk, nem vetnek meg érte. De azért, ha csak szöveg van, de a szöveg mellett nincs ott az életünk, azt utálják. Azt utálják. És én mindig félek attól, hogy a mi iskolánkban, jaj, nehogy ilyenfajta ateistákat képezzünk sorra. Akikkel az egyházi iskolában utáltattuk meg a kereszténységet és Jézus Krisztus követését, mert hallottak valamit, és láttak valami egészen mást. Itt a második pont, ami segít Eszternek, hogy Mordokáj, az ő gyámapja, az egy komoly hívő ember. Hát ezért keveredik konfliktusba például Hámánnal, ő vállalja ezt a konfliktust, hogy ő nem hajthat térdet, ő az élő Istent imádja, ő emberek előtt nem hajlonghat. Nem azért, mert utálja Hámán, nem azért, mert most ő opozíciót képvisel ott az udvarban, nem azért, mert nem akarja betartani a törvényeket, nem teheti meg. Vállalja ezt a konfliktust, akár úgy felkoncolják. Aztán honnan tudjuk még, hogy ő hívő ember? Azt mondja Eszternek, hogy én tudom, hogy a zsidóknak lesz szabadulásuk, ha nem általad, akkor máshonnan. Vagyis ez az ember számon tartja Isten ígéreteit. Isten megígérte, hogy lesz szabadulásuk. Babilonban nem azért vitte el őket, mert tönkre akarta tenni, hanem mert meg akarta tisztítani az ő népét. Mordokáj tudja, hogy Isten az ő ítéletében is irgalmas az ő népe iránt. Testvérek, bármilyen ítéletben vagytok, vagy érzitek magatokat, az még mindig Isten szeretetének a jele, mert attól a nagy ítélettől akar megmenteni. És ilyet is mond Mordokáj, ebből is tudhatjuk, hogy ő hívő ember, hogy azt mondja, hogy hát te azért lettél királyné, hogy segíts. Meglátja nagyobb összefüggéseket, Isten rendező kezét ebben a történetben. Azt mondja, hogy nem a király egyéni ízlésén múlt, hogy te tetszettél neki. Lásd már meg benne az utat, Isten készítette lehetőséget, hogy most olyan pozícióban vagy, amikor tehetsz valamit a népedért. Fontos, testvérek, hogy hitelesek legyünk a magunk helyén és a magunk hívőségében. Szabadjon egy kis kitérőt tenni, mert ez annyira fontos kérdés, ez a képmutatás, ami kereszténységünk iránti leggyakoribb vád, és a legveszélyesebb bűnünk talán, hogy az Úr Jézus a Máté 23-ban tessenek elgondolni, hogy egy teljes fejezetet szentel ennek, vagy mond el erről. Sok ige így kezdődik, hogy jaj, néktek írástudók és farizeusok. És hogy miből áll az Isten népe körül kószálóknak a képmutatása, milyen szegmensei vannak ennek, ott felsorolja Jézus. Azt mondja, hogy például az jellemző a képmutatókra, hogy elhordozhatatlan terhet tesznek másokra, amit ők egy ujjal se érintenek. Te legyél tökéletes hívő. Én csak lájtosan, én csak óvatosan, de tőled elvárom. Te milyen hívő vagy? Másokat kritizálni, a végtelenségig megítélni, szemmel tartani, azt igen. Azt mondja, hogy azért teszitek, hogy lássanak titeket az emberek, mondja az Úr Jézus. Az egész kirakat. Az egész csak embereknek szól. Egy olyan kegyességnek, ami embereknek szól, semmi értelme nincs. Semmi értelme nincs. Mert az emberek maximum megdicsérnek, vagy ha utálják, köpnek, de nem tudnak megtartani, nem tudnak megsegíteni. Nevetséges embereknek eljátszani bármilyen kegyességet is. Azt mondja, hogy bezárjátok, elálljátok a mennyországot az emberek előtt. Ti magatok nem mentek be oda, és azok elől is elálljátok, akik be akarnak menni. És ez szerintem a legsúlyosabb a felsorolásban. Hogy egy vízzáró réteget képeznek a forrás körül. Hogy akik jönnének, nem tudnak, akadályozzák őket, megbotránkoztatják őket, nem tudják keresztül verekedni magukat ezeken az embereken. Ők maguk nem mennek be, de más sem menjen be. Azt mondja, hogy felemértitek az özvegyek házát. Igyekeztek jó színben látszani, olyan körökben mozogni, amit titeket felemel, pozíciókat megerősíti, de a nálatok kisebbel, egyszerűvel, elesett szegénnyel, kiszolgáltatottal van dolgotok, akkor azt megalázzátok, kifosztjátok, és még jobban lejjebb nyomjátok. Nincs bennetek az irgalmasságnak a szikrája sem. Aztán ilyet mond Jézus, hogy ti megkerülitek a tengert, hogy egy ember zsidóvá tegyetek. Misszióztok, hogy aztán olyanná tegyétek, mint ti. Hogy aztán a gehenna fiává tegyétek, hogy aztán ő sem menjen be, hogy aztán belőle is képmutatót faragjatok, mert a képmutató az képmutatót nemz. Az alakoskodó az alakoskodást nemz. A kaporból, a köményből, a mentából tizedet adtok, nagyon figyeltek a részletekre. Minden rendben legyen, de magatokat soha nem adtátok az Istennek. Meszelt sírok vagytok, azt mondja Jézus. Ki lehet meszelni egy sírt, de a lényegén nem változtat, hogy belül rothadás van. Építitek a próféták sírjait, és díszítitek. Őrzitek a hagyományt. Hivatkoztak a régiekre. Ünneplitek őket, mert már meghaltak. De ha itt lennének, akkor ti ugyanúgy kinyírnátok őket, megfeszítenétek őket, megmosolyognátok, kigúnyolnátok, mert igaz emberek voltak, mert őszinték voltak. Most már jók, mert meghaltak, nem zavarják a köreiteket. De a kortársaitok közül, vagy magatok közül kivetitek azokat, akik komolyan gondolják, akikben tartalom van. Amikor elolvastam, akkor úgy összeszorult a szívem. Nagyon féltem attól, és tényleg azt is kérem Istentől, hogy leplezze le az én képmutatásaimat, amivel bárkiben, vagy főleg a gyerekekben megbotránkozást keltek, vagy keltettem, mert ez egy életveszélyes állapot. Ami szomorú, hogy ezek az emberek Jézus közelében úgy éltek, hogy nem tudták, hogy baj van velük. Tehát micsoda vakság ezt tessenek belegondolni, hogy nem érezték, hogy velük valami gond lenne. Meg voltak győződve, hogy rendben van minden. Tehát ez óriási ítélet is rajtuk, hogy nincs bennük az önkritika, önreflexió, semmi. Tessenek abba belegondolni, hogy mindent megtettek, nyüzsögtek, jöttek, mentek, lihegtek, lógtak Isten ügye körül. Csak meg ne kelljen térni. Csak ne kelljen megtérni. Testvérek, ezért nem hiszek én a pszichoprédikációkban sem, meg a pszichokereszténységben sem, ami arról szól, hogy meg lehet gyógyulni, lelki sebekből kijönni, személyiséget megépíteni, újra struktúrálni, megtérés nélkül. Én ebben nem hiszek, mert Jézus Krisztustól nem ezt tanultam. Ha az Ézsaiás 61-ben elolvassa valaki az Úr Jézus munkaköri leírását, ő mikor először fölállt a zsinagógában, és fölvette a könyvet, és elkezdte olvasni az Ézsaiást, és mindenki érezte, hogy ez róla szól, akkor ott Isten lelke ott volt, és kijelentés volt Jézus szájából, hogy én vagyok az, és azt olvasta, hogy aki eljöttem, és fel vagyok kenve arra, felhatalmazásom van Istentől, papírom van, jogosítványom van. Mit mond? Hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, az összetört szívüveket bekötözzem, sebeket gyógyítsak, foglyoknak szabadulást hirdessek. Sebkötözés, szabadulás együtt van azzal, hogy evangélium a bűnösöknek. Tetszenek érteni, hogy ez együtt van. Megtérés nélkül nem lehet meggyógyulni. Alapvetően meggyógyulni. A karácsonyból is csak ez az egy mondat szokott kimaradni, sokszor ezt érzem, akkor azt mondja az angyal Józsefnek, hogy is nevez nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét bűneiből. Nincsen más, testvérek. Nincs más. Pál is ezt mondja, nem tudok másról, csak a megfeszített Krisztusról. Ezt nem lehet megkerülni. Lehet sok mindent csinálni, zizegni, mozogni. Egy hazug világot felépíteni magunk körül, vagy akár úgy, hogy beleidomítottak bennünket a képmutatásba, vagy ránk ragadt a többitől. Semmi értelme nincs, és tetszenek tudni, mi a szomorú, hogy így el lehet tölteni egy életet, hogy ezzel is eltelik az idő. Ezzel is eltelik az a 20-30 év, de micsoda szomorúság az, milyen gyümölcstelen és hiába való a képmutató élet, és mennyi embernek okoz fájdalmat és Istennek szomorúságot. És ezért nagyon fontos, testvérek, hogy amikor életnek beszélét tartjuk a fiatalok elé, akkor legyünk hitelesek, akkor komolyan gondoljuk legalább, mindegy, hogy milyen szinten, vagy mindegy, hogy csetlünk, botlunk ebben, de komolyan gondoljuk. És még egy ide is befejezem ezzel, hogy csak olyan gyümölcsöt várhatunk a gyerekektől, aminek a magvát elültettük. Aminek a magvát nem ültettük el, azt ne várjuk. És ne csodálkozzunk, ha az nem terem meg rajtuk. Ha nem ültettem paradicsomot, nincs értelme keresni a kertemben. Menjünk tovább, és ígérem, nem sok van már, tehát fontos volt, hogy meg volt alapozva Eszter, kapott igéket. Mordokáj a gyámapja hiteles hívő volt, és azért is nagy szükség volt erre, mert most Mordokáj hite fogja meggyújtani az Eszterét. A hit az úgy működik, hogy egyikünk meggyújtja a másikat. Ezért közösségi műfaj a kereszténység. Aki ezt tapasztalta, az pontosan tudja, hogy miről beszélek. Hogy mit jelent egy hívővel való találkozás, egy mondat, egy telefon, egy ige, újra éleszti az enyémet. Harmadik dolog, Eszter Isten felé fordul, és akkor a közösség felé fordul. Tessének figyelni, azt mondja, hogy rendben van, elvállalom, de akkor ti imádkozzatok és böjtöljetek. Szeretném mondani, testvérek, hogy aki közületek vagy a gyülekezetünkből bármilyen küldetésben jár, akár a diakóniában, akár az igehirdetésben, akár valamilyen kinti frontokon, vagy vezető, vagy akármilyen dolgot csinál, amiben ő elhívott munkás, nem fogja tudni végezni a feladatát, ha nincs mögötte egy imádkozó háttér. Ez törvény, ez szabály Isten országában. Ez fontos, hogy értsük. Azt mondja Eszter, hogy én mindent megtehetek, de nektek imádkoznotok kell. A böjtölés is itt van, erről csak annyit, hogy jó lett, elmúlt már a böjti időszak, de testvérek, az Úr Jézus olyan magától értődően mondja a böjtöt a hegyi beszédben, mint hogy mondja, az imádság, adakozás, böjt. A böjt az nem egy külön kategória, hanem olyan természetesen hozzátartozik a hívő élethez, mint az ima és az adakozás. És böjtölni nem csak élelmiszerekkel lehet, azzal se árt néha, de bármiben, amikor fontos Isten közelsége, vagy döntés előtt állunk, vagy nagyon kell kapaszkodnunk, hogy le ne térjünk az útról, nagy arázás, nagy külső szelek fújnak, akkor időnként jó, hogyha böjtöl is Isten népe, és félretesz dolgokat, hogy neki több tere jusson. És végül azt látjuk, hogy Eszter engedelmessége az elkezdi teremni a gyümölcsöket. Elkezd fantasztikus módon összeállni a dolog, olyan bölcs lesz ez az egyszerű fiatal nő. Hihetetlen körültekintéssel, higgadtsággal és bölcsességgel oldja meg majd a feladatokat, mert a nehezén ugye ő nincs túl. Az engedelmességben mindig jönnek az Isten visszaigazoló áldásai, és az öröm. És az öröm. És ezt megint szeretném oda tenni a testvérek szívére, hogy ez nem egy örömtelen műfaj, hogy nem tudom elmondani. Csak aki tapasztalja, az tudja, hogy ez nem a happy meg a smiley kategória. És lehet, hogy a külső dolgok nem változnak, és lehet, hogy tereket is viszünk, de az a belső mélyről fakadó, belső öröm, amiről beszél az ige, az mindig ott jár azok nyomában és azokkal, akik vállalják a küldetést. És akkor az utolsó mondat megint legyen ez a páli mondat, hogy még az én életem sem drága, csak hogy én elvégezhessem az én futásomat örömmel, azt a szolgálatot, amit vettem az én Uram Jézus Krisztustól. Imádkozzunk! Édesatyám, tele van a szívünk örömmel, amikor meghívsz a te fantasztikus gazdagságodhoz. Köszönjük igéd mélységeit, köszönjük azt a tiszta üdítő forrást, ami belőled fakad. Köszönjük, hogyha semmit nem tudnánk is a mennyről, de időnként, amikor kóstoljuk a te beszédeidet, amikor életnek folyamai jönnek felénk, akkor az egy pici kóstoló abból az isteni örömből, abból a tökéletességből, a te igazságodból, szépségedből, ami oda átvár bennünket. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, azt, hogy te vállaltad a küldetést értünk egészen a halálig. Szeretnénk, Úr Jézus, mi is elvállalni azokat a dolgokat, amiket ránk bíztál, talán húzódozunk régóta, vagy nem merjük ráadni magunkat, vagy féltjük magunkat, vagy félünk külső akadályoktól, vagy úgy érezzük, hogy nem létezik, hogy ez nekünk is sikerülhet, vagy kicsinek, gyengének érezzük magunkat. Kérünk, hogy szeress rá bennünket arra az útra, amit nekünk szántál, hogy aztán megállhass minket. Bocsáss meg, hogyha tétovázásunk tart vissza bennünket, és választ el azoktól az áldásoktól, amiket oda készítettél a mi utunkba. Imádkozunk, édesatyánk, a gyülekezetünk felelős őrállóiért. Kérünk azokért, akik bármilyen szolgálatban közöttünk járnak, és ki járnak, ki viszik innen a jó hírt, és frontokon harcolnak lelki értelemben. Állj mögéjük Jézus Krisztus szent lelket teljes hatalmával. Imádkozunk, édesatyánk, a mi országunkért, népünk vezetőiért, és komolyan gondoljuk azt, hogy te tehetsz értünk. Édesatyánk, áld meg a napunk hátralevő részét, az Úr Jézus nevében kérjük ezeket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon neked békességet minden időben. Amen.